Gáti éppen jelentést írt a kártevő osztály ugró egér előadójának. A kártevő osztály nagyságára, szervezettségére és felkészültségére jellemző, hogy például a tavaszi káposztalédnek és a nyári káposztalédnek külön-külön előadója volt, s ugyanígy a csíkoshátú búzalédnek és a vastagcombú búzalédnek is, és az osztálya tröszt egész hatodik emeletét elfoglalta. Volt olyan szoba, amelyben tucatnyian nyüzsögtek, mint az amerikai fehér szövőlepke hernyói a körülnyálazott hernyófészekben. Külön szobája a kártevő osztályon csak egyetlen előadónak volt, az ugró egér előadónak. Akinek zoológiai ismeretei eléggé kiterjedtek voltak ahhoz, hogy tudja, Magyarországon nincs ugró egér, az méltán csodálkozhatott volna. Az viszont, aki a szorosan vett szakjellegű ismereteken túl azzal is tisztában volt, hogy Pajor Géza, így hívták az ugróegér előadót, Mihálkó vezérigazgató első unokaöccse, az egyszerűen befogta a száját. Vagy éppen fennen hangoztatta, én nem csodálkozom, sőt, nagyon is jogosnak tartom a dolgot. Gondoljunk csak bele, olyasmi ellen, amit ismerünk, sokkal könnyebb a küzdelem, mint olyas valami ellen, ami úgy szólván ismeretlen. Gondoljunk csak bele. Mindenki belegondolt. Pajor Géza azonban nem az az ember volt, aki csak úgy el van. Alig néhány hónap alatt beleunt a környező háztetők nyújtotta panoráma rébeteg szemlélésébe, és rávette Mihálkót, hogy kerül, amibe kerül, hozasson neki egy ugró egeret.
Mihálkó elvtárs.
Igen?
Csak egy, egyetlen egy ugró egeret szeretnék. Egyetlen egyet?
Mi a fenének?
Hogy tanulmányozhassam.
Mi a fenének?
Hát, ugróegér előadó vagyok.
Ez igaz.
Széleskörű és hasznos levelezés után végre távirati értesítést kaptak egy nem éppen szomszédos országból. Sikerült egy ugróegeret befogniuk, de drága, kényes és igényes állatról lévén szó, jobbnak tartanák, ha valaki személyesen jönne érte, és az egyszerűség kedvéért magával hozná a vételárát valutában. Pajor repülőgépen tért haza, s egész úton az ölében tartotta a remekművű kalickában ilyetten pislogó ugróegeret. Másnap aztán akcióba lépett. Kiszedte az ugróegeret a kalickából, s pontosan lemérte fülét, farkát, testhosszát, melső és hátsó lábait. Nagyon helyes, szelíd állat volt az ugróegér, mókus nagyságú miniatűr kenguru, mókás pamacsbajusszal, hosszú fülekkel, a törzshosszát majdnem meghaladó bojtos farokkal. A tröszt fényképésze rengeteg képet készített róla, előnézetben, hátulnézetben és oldalnézetben, külön a füléről, külön a farkáról, s külön a farok bojtjáról, aztán ugrás közben, a levegőben, evés, ivás, alvás és vakarózás közben. Figyelembe véve a 19 megyét, s megyénként a 8 felügyelőt, 152 sorozatot készítettek és küldtek szét a képekből. A felügyelők kötelesek voltak a képsorozatot kiszállásaik alkalmával állandóan maguknál hordani, hogy ha esetleg valahol kinn a területen valami hasonló állattal találkoznak, azonnal azonosítani tudják, ugróegérrel állnak-e szemben, vagy sem. A mezőgazdasági szemle három terjedelmes pajor tanulmányt közölt. Az első, az ugróegér a kobakosok réme. Második, az ugróegér morfológiájának és fiziológiájának fő vonásai. A harmadik pedig, nem tudjuk, mikor árasztják el hazánkat az ugróegerek címmel. Ugyanez számokból sajnálatos módon helyhiány miatt kimaradt G.A. gyakorló agronómusnak a lisztes répabarkó elleni védekezésről szóló cikke, és csak a Dunántúlon 28 ezer hold répát kellett újravetni a barkó kártétel miatt. Se baj! Az ugróegér egy idő után belecsömörlött a sok piszkálásba, méregetésbe, és az örökvakú villanásai olyannyira megviselték idegeit, hogy egy tavaszi napon kivetette magát a nyitott ablakon, s a háztetők rengetegében hamarosan eltűnt a kétségbe esetten integető ugróegér előadó szeme elől. Ennek közel egy éve. Vezető napilapokban közöltették az ugróegér képét, ki tud róla felirattal. Hiába. Nem került elő, s néhány hét elteltével biztosra lehetett venni, hogy elhagyta Budapestet. Ettől kezdve minden megyének minden héten ugró egér helyzetjelentést kellett küldenie Pajor kezéhez. Így Pajor egész héten olvasgathatta, értékelhette és dossziézhatta a jelentéseket. És mire a végükre ért, jöttek az újak. Gáti éppen a 41. jelentését írta meg ugróegér ügyben, s most nem állta meg, hogy a 23 pontból álló jelentés végére utóiratként oda ne biggyesse.
Ismétlem, hogy sem a kérdéses kártevővel, sem kártevésével, sem nyomával, sem ürülékével megyénkben nem találkoztunk. Felügyelőink mindegyike a legalaposabban tájékozott ez ügyben, és a területet állandó éberkészenlétben járják. De ugró egér nincs. S ha lenne, nyomát akkor sem lehetne jelenleg fellelni, mert az ugró egér téli álmot alszik, mint ahogy azt Pajor elvtárs annyi kiváló és főleg kimerítő ugróegér tanulmány szerzője nyilvánvalóan tudja. Pont. Éppen ezért szerény javaslatom az, hogy legalább a téli hónapokra tekintsen el a heti jelentésektől. Pont.
Lehet?
Bejöhetek?
Én csak nyugodtan. Mi baj van?
Jaj, Gábor, én egészen meg vagyok zavarodva. Én még ilyet...
Csak nem ugróegeret látok Iluska.
Jaj, de hogy azt se tudom, mi az az ugróegér.
Mert nem olvastad Pajor elvtárs tanulmányait. Egyébként nem kell félni az ugróegerektől.
Jaj, adjon már azokkal az ugróegerekkel. Nem láttam én soha életemben ugróegeret, miért félnék tőle. De a házvetter elvtárs olyan volt az imént, hogy hát én nem is tudom. Képzelje, ott állt a bejárati ajtóban, havasan.
Soha!
Tessék parancsolni, házvetter elvtárs.
Soha! Sisóka! Azaz óriásnök szerződéseket asztalomról! Adta táskában! Futó lépés!
Tessék, miért tetszik ilyennek lenni házvetter elvtársnak? Ne tegyem be a szerződéseket az oktatáskába!
Nem! Végeztem! Lelépni!
Hát egészen oda voltam. Ilyennek még soha se láttam. Nem szokásom, de utána settengettem a lépcsőházba. És le a lépcsőn, és kinéztem a kapun. Hát, nem hiszi, mit láttam. Na, mit gondol?
Elmondja, és megtudom.
Hát, amint kinézek, nem akartam hinni a szememnek. A túlsó sarkon egy tank állt, és házvetter elvtárs éppen akkor bújt bele. Na, mi az? Nem is csodálkozik?
Én már semmin sem csodálkozom.
De hát miért beszélt velem úgy, olyan ridegen, pattogósan?
A lakanyából jött, nyilván ráragadta a kaszárnyai hangra. Nyugodjon meg, Iruska.
Amikor azt mondta, végeztem, hát én első pillanatban azt hittem, hogy velem.
Ugyan már. Ez egy olyan katonai szófordulat, semmi jelentősége. Ugyanolyan, mint az értettem. A feljebb való előtt az alacsonyabb rangúnak mindenre rá kell vágnia, mintha egy hülye gyerek akarná bizonyítani, hogy ő nem hülye gyerek, érti? Érti, Iruska?
Értettem.
Na jó, látom, nem lesz semmi baj. Szépen hozzá katonásodik házvetter elvtárshoz. Csak egyre vigyázzon. Sapka nélkül tilos a szalutálás. Csak egészen nagyfejűeknek engedélyezett a kalapos vagy hajdonfőtt szalutálás. Na, akkor hát nyugalom, Irmuska, és fel a fejjel. Én meg írom tovább a jelentéseimet.
Én nagyon szívesen segítek.
Nem. Boldogulok magam is. Végeztem!
Értettem! Már itt sem vagyok.
Szóval, tank. Nesze nekedtik, manyos falva. Lehet, hogy megúsztad a háborút, de hogy most kapitulálni fogsz, az biztos.
A kis, hólepte faluba berobbanó tank általános feltűnést és izgalmat keltett. Na persze, a néhány gyereken kívül, akit nem sikerült idejében visszarántani, senki nem rohant ki az utcára, mert mit lehessen tudni. De ajtók nyíltak meg résnyire, stülfüggönyök húzódtak el, mint egy vezényszóra. Mindenki látta, amit látni kellett, és tudta, amit tudni kellett. S a harckocsi még oda se ért a TS iroda elé, a házak végében, a süvénykerítések fölött megindult a szóbeszéd. Pillanatok alatt többféle feltevés született. 1. Kitört a harmadik világháború. A tank ellenséges tank, meg vannak szállva. Kettő. A tank, bár annyira behavazott, hogy megállapítani nem lehet, miféle nem ellenséges tank, hanem saját, és csak titóik várható támadása ellen küldték ki. Három. Akár miféle is a tank, a harmadik világháború nem törhetett ki, mert a rádió nem mondta be. Négy. Hogy a háború kitört, azt éppen az bizonyítja legjobban, hogy a rádió nem mondta be, s hogy minden eddigi háborúnál pusztítóbb lesz, azt el lehet gondolni abból, hogy az ő kis falujukra egy egész tank. A harckocsi megállt a TS iroda előtt, felnyílt a toronykerek ajtaja, s előbújt Haasvetter aktatáskával a kezében. A felterések most így alakultak. Egy. Szó sincs semmiféle háborúról. Az aktatáskás nyilván valamiféle újabb kölcsönt akar jegyeztetni, s azért jön ilyenkor és így, hogy a lakosság ne tudjon szétszéledni a határba vagy a szőlőhegyre. Aki mégis futóra venné, eléje pörkölne géppuskával, s majd megáll. Kettő. Nem kell megijedni, nem kölcsönről van szó. Egyszerűen csak az elnököt viszik el. Az aktatáskámban van a letartóztatási parancs és a bilincs. Három. Nem az a csoda, hogy elviszik az elnököt, hanem hogy eddig még egyszer sem vitték el. A szomszédos községekből egy-két malac elhullása miatt is vittek el elnököt, arról nem is beszélve, ha bogja vagy kazal gyúlt ki valahol. Négy. Nem is biztos, hogy végleg viszik el. Lehet, hogy csak puhításra, néhány napra vagy hétre. Öt. Dehogy az elnököt viszik el. Kukuruznyák rémusért jöttek. Hogy miért? Istenem, ki tudja. Tám azért, amit legutóbb egyik fejtágítótól kérdezett, de az is lehet, hogy egyszerűen csak a neve miatt.
Jó napot kívánok!
Szabadság!
Szabadság! Maguknál nem hiányzik az éberség. Szépen szól ez a kalomb.
Nem nagy szükség van rá, ha tankál be az ablak alá, majd betörtek az üvegek, úgy rezegtek. Különben azelőtt szatósbolt volt az irodánk. Onnan a kolomb meg a fűszeres fiókok, amelyek most irattartók.
Az elnökkel szeretnék beszélni.
És mi kit tisztelhetünk az elvtársba?
Haasvetter vagyok, a nőtetröszt igazgatója.
Na, hála Isten, akkor legalább nem kell már több levelet írnunk a lepkeháló ügyben. Viszi őket, igaz?